Oroszország, Moszkva. Két hónappal később, júniusban. Putyin magasított cipője percek óta hangosan kopogott, szinte visszhangzott a wolframból és ólomból öntött, sugárzásbiztos fémborításon. Körülöttük minden ugyanolyan rozsdabarna volt, mint feljebb, a bunker bejáratnál kialakított biztonsági szobában. Itt is fémlapok borították a vastag gránit falakat. A Sztálin lépcsőn lihegtek lefelé. Azért hívták így, mert a Kreml alatti bunker kialakítását eredetileg Sztálin rendelte el 1930-ban, egyidejűleg az első moszkvai metróvonal építésével. Akkoriban még nem léteztek atomfegyverek, így a konstrukció eredetileg nem volt sugárzásbiztos. Csak később borították be ólommal. Sztálin a bombázásoktól félt. Ezért aztán megelégedett 100 méteres mélységgel és egyszerű gránit falakkal. Tulajdonképpen menekülő útvonalat építetett magának, mert a 8 év alatt elkészült bunker valójában csak egy metrópálya alagút volt, amit személyesen neki alakítottak ki. A Kreml alatt 100 méteres mélységben szerelvény várta, amivel Sztálin 17 kilométert tudott megtenni keleti irányban. Ott egy foci stadion alatt, az akkori Moszkva keleti határvonalán épült fel az igazi bunker, a valódi rejtekhely, ami egyúttal az orosz katonai vezetés háborús parancsnoki központja is volt. Sztálin a nyugat felől támadó német hadseregtől tartott, ezért döntött úgy, hogy Moszkva esetleges ostroma idején keleti irányba akar menekülni. Az 1935-ben átadott első nyilvános moszkvai metróvonal egyébként az ő személyes föld alattiánál rövidebb volt, csak 11 kilométer, 13 állomással. Azt hívták metró 1-nek, Sztálin bunker vasútját pedig metró 2-nek. Putyin maga elé meredve kitartóan szedte a lépcsőfokokat, de már nem lihegett, nem rohant. A testőrök érzékelték a tempót, amit az elnök diktált, és felvették. Dzsumin nem szaladt előre, nem sürgette, nem húzta maga után a főnökét, de a kopasz Viktor Zolotov sem lihegett a többiekkel együtt a nyakában, nagyobb sebességre kényszerítve Vlagyimir Putyint. Tisztelték az elnököt. Az egykori 8 danos cselgáncs bajnok úgy jött velük lefelé, mint akin meg sem látszik a 70 év. Nem beszéltek, csak a ziháló lélegzésüket lehetett hallani, és a kezükben sercegő azárt adóvevőket. Egyelőre nem léptek velük kapcsolatba, pedig már majdnem 3 perce mentek lefelé az egyre hűvösebb fém lépcsőházban. Sztálin ajtaja! Csapott hirtelen a falra Boris Dzsumin az egyik lépcsőfordulóban. A tér most kitágult előttük, és a sötét barna körív közepén megláttak egy széles, ezüst színű ajtót, rajta kormánykerék méretű, tekerhető körzárral. Ólomötvezet volt, acéllal kombinálva, de alapvetően mégis téglapor töltötte fel, és az ólomnál is sűrűbb, tehát annál hatékonyabb sugárzás blokkoló anyag, ozmium. A tengeralattjárók zsilip ajtajára hasonlított, azokat csukják be ilyen hermetikus kerékzárral, hogy elszigeteljék egymástól a nyomáskamrákat. 100 méter mélyen vagyunk, innen már az új lépcsőházban megyünk, tette hozzá a testőrparancsnok. A lefelé vezető folyosó kicsit megváltozott körülöttük, a 80-as években kimélyített és rögtön sugárvédelmet is kapó új lépcsőház szélesebb volt az eredetinél, viszont a lépcsőfokok alacsonyabbak. Ezeken könnyebb volt lefelé haladni, mert a meredekségük csökkent. De a wolframból és ólomból öntött fémborítás ugyanaz maradt, mint eddig a Sztálin lépcsőn, hiszen azt az első 100 méterre is utólag tették fel. A derengő sárga fény sem lett világosabb. Putyin kitartóan, de megrendülten lépkedett lefelé. Ezért volt csendben. Némaságba borult, egyetlen szót sem szólt. Nem akarta. Egyszerűen nem hagyhatta, hogy a testőrei észrevegyék rajta az ütést, amit a lelke kapott. Próbált uralkodni magán és fegyelmezetten viselkedni, de belülről szinte széttépte a düh és a váratlan csapás sokja. Az ütés, amit ma este bevittek neki. Mert nem számított rá. Valójában sosem gondolta volna. Ettől volt leginkább megrendülve. Nem is attól, hogy majdnem megölték, hanem hogy elkalkulálta, hogy elszámolta magát. Ráadásul nem is először. Mert ő mélyen, legbelül pontosan tudta, hogy egyáltalán nem először történt vele ez. ki sem nézte volna belőlük, mint ahogy 2023 nyarán Prigozsinból sem, hogy fellázad ellene. De ezúttal már azt sem tudta, hogy végül is kikből nem nézte ki. Hogy ezek most kik? Kik támadták meg? Mert ha végig gondolja, akkor sok mindenki lehetett. Kiderül majd nem sokára, hogy ki volt, persze, de miért nem tudja ő ezt már most magától? Hogy olvashatta megint ennyire félre a jeleket, hogy tévedhetett ekkorát a sakjátszmában, hogy most azt sem tudja, még csak nem is sejti, hogy kilépett ellene? Az ukrán támadás kezdeti fiaskója volt az első súlyos, önbizalom romboló csapás, ami érte. Akkor azt hitte, hogy a hadjáratnak pár nap alatt vége lesz, mint 2014-ben a Krím elfoglalásakor. Aztán megrendült az önbizalma akkor is, amikor rájött, hogy elkalkulálta a nyugatot. A trottyos Joe Bident, mert magában rendszeresen feltámadó, agresszív dühében azóta csak öreg trottyosnak nevezte azt a dadogós, állandóan megbotló, sokszor kifejezetten párgyú figurát. Döbbenetes. Hogy lehet Amerikának ilyen elnöke? És mégis. Ellenállnak neki ezek a karizma nélküli percemberek. Neki, aki már 24 éve uralja a világ legnagyobb országát. Jönnek, mennek, előbb-utóbb mind megbuknak, de ellene mégis beálltak a harcba. Aztán Prigozsin is megpróbálta. Miért? Nem gondolta volna. Ukrajnát elkalkulálta. Soha senkinek nem vallotta volna be, még a legközvetlenebb két barátjának, Igornak és Nyikolájnak sem, de ő tudta, lelke mélyén tudta, hogy hibázott. És amióta ezt belátta, mármint a tévedését, azóta marta a felismerés, hogy képes hibázni. Rosszul olvassa a jövőt, az ellenfelek reakcióit, a lépéseket és a lehetséges válaszokat. Ez zakatolt benne most is hevesen, ez az újabb megrendítő felismerés, az újabb hiba. Az imént ezt látta az arcán Boris Gyumin, furcsa zavarnak, a gyengeség jelének. Szinte remegett a lába, Putyin úgy érezte, mintha kiütötték volna. Szédelegve próbált talpon maradni, pedig pár perccel ezelőtt, amikor kiragadták a szobájából, csak egy fárasztó nap fásultsága ült rajta. Azóta pedig menekül. Ő, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, Oroszország elnöke. Nem akarta elhinni, ami történt. Ezt ismételgette magában, ez zakatolt benne, a nem gondoltam volna dühe. Vladja, hallasz? Recsent meg Putyin kezében az R-187P1 Azárt adóvevő. Itt vagyunk, érkezünk, minden rendben van, látjuk, merre jársz. Nem sérültél meg? Vladja, mondj már valamit! Azonnal megismerte a zaklatott, aggódó hangot. Nyikolaj volt. Nyikolaj Platonovics Pátrusev, hivatalos rangja szerint az oroszországi biztonsági tanács titkára, nemzetbiztonsági fő tanácsadó, a legjobb barátja. Több mint 50 éve ismerték egymást még Leningrádból, ahol együtt kezdték a karrierjüket a KGB-ben. Csak Pátrusev hívhatta őt a becenevén Vládjának. És persze Igor. Igor is érkezik? Ez volt az első kérdése, miután az egyik lépcsőfordulóban megtorpanva rámerett a markában életre kelt zöld szerkezetre. Közben mellé lépett Gyumin, és megnyomta az Azárt oldalából kiálló gumiborítású szürke gombot. Nem szólalt meg, csak a fejével bökött az adóvevőre, és a tekintetével sugallta, hogy beszéljen nyugodtan az elnök úr, most már hallják. Igor érkezik? Ismételte meg a kérdés Putyin. Hívd őt is, Igornak is jönnie kell, és Náriskinnek. Velem minden rendben, kiabálta az adóvevőbe idegesen, mert kitört belőle a feszültség. Olyan hangosan beszélt, mintha a fémesen visszhangzó üres lépcsőház sötét végtelenségébe ordítva a hang erejével is le tudná küzdeni a közöttük feszülő távolságot, bár valójában fogalma sem volt arról, hogy Nyikolaj Pátrusev pontosan hol is lehet. Igor volt a másik barátja. Putyinnak valójában ők ketten voltak a barátai, senki más. Nyikolaj Pátrusev és Igor Szecsin, aki az elmúlt évtizedekben volt már szinte minden Putyin mellett. Ez a barátság is Leningrádig nyúlt vissza. Igor csenevész volt, tökéletesen beszélt portugálul és franciául. Tolmácsként dolgozott Mozambikban, amikor megismerkedtek. Azóta a tolmács dollármilliárdos lett, szolgált miniszterelnök helyettesként, épp úgy, mint Putyin kabinetfőnökeként. A politológusok őt tartották Oroszország második legbefolyásosabb emberének. Most már évek óta a hatalmas gáz- és olajipari tröszt a Rosneft vezérigazgatója. 340 ezer alkalmazott. Ebben az értelemben a világ egyik legnagyobb vállalatát irányította, évi 100 milliárd dolláros forgalommal. Elnök úr, rendezte sorait a nemzetbiztonsági főtanácsadó, nem használva többet a bizalmaskodásnak tűnő baráti becenevet, mert rájött, hogy a beszélgetésüket mások is hallhatják. A testőrök nem számítottak, de a rendszer többi tagja igen. Egy nagy teherszállító repülőgép csapódott a Kremlbe, miután a moszkvai légvédelem lelőtte. A szenátus palota láthatóan megsérült, de többet egyelőre nem tudunk. Pár perc tel csak el. Az egyetem alatti bunkerban találkozunk, a testőrség dolga, hogy önt odahozzák. Mindenki hallotta, hogy mit mond, és mindenki értette a feladatát. Mindenki tudta, hogy amit Nikolaj Platonovics Patruzsev mond, azt kell tenni. Efelől senkinek sem volt kétsége. Természetesen Szergej Náriskin is érkezik, tette még hozzá a nemzetbiztonsági főtanácsadó arra célozva, hogy megértette Putyin kérését. Azonnal értesíteni fogják az orosz hírszerzés főnökét Náriskint, mert ezek szerint neki is rögtön el kell indulnia a moszkvai állami egyetem alatt majdnem 300 méter mélyen kiépített új központi bunkerba, a Ramenki 43-ba. Putyin határozottan, szinte számonkérően nézett a testőrparancsnokára. Értett mindent? Ez a kérdés volt az arcára írva. Gyumin ebből a pillantásból azonnal megértette, hogy az elnök visszatért. Itt van újra, és átvette az irányítást. A szeméből hirtelen eltűnt az ijegység, és a pár perce még gyengeségnek tűnő bizonytalankodás. Nem értek még a lépcsősor aljára, de mostantól mégis ő parancsol, majd ez világos. Elnök úr, a Ramenki 43 innen 10 kilométerre van. Ön ebből az irányból még nem járt ott sosem, ezért mondom, közölte kérdés nélkül is a muskétások főnöke. Lejutunk a lépcsősor aljára, ott vár minket a hármas metró, a VIP vonat, a fedélzetén a Nemzeti Gárda katonáival. Azzal megyünk a moszkvai állami egyetemhez, a központi bunkerba délnyugat irányából. Boris Gyumin mindent tudott. Profi volt. Ránézett az órájára, aztán számolt, hogy ide mennyi idő alatt jutottak le, és még hány lépcsőfokon kell lefelé menniük. Kalkulált a fáradtsággal is, és végül közölte a végeredményt. Mostantól számítva 20 perc múlva ott leszünk, jelentette ki magabiztosan. Na gyerünk, induljunk, vágta rá Putyin parancsoló hangon, és azonnal indult is lefelé. Most már ő ment legelől.